Az egész pályázás pompázatos, ragyogó, csillogó és a nép számára kedves legyen, szerfelett nagy feltűnés keltsen, és a legnagyobb tekintélyt tükrözze, valamint elterjedjen vetétársaidról az életmódjukat megbélyegző ítélet, akár gaztetteikről, akár kicsapongásaikról, akár tékozlásukról legyen szó. Ezt javasolta Cicerónak fivére, egy igazi kampánygurú 2000 évvel ezelőtt. A jó tanácsgyűjtemény tippeket is ad, mivel lehet leghatékonyabban lejáratni az ellenlábasokat. Rabszolgapiacon vásárolta szeretőjét, vérfertőző kapcsolatban élt nővérével, orgyilkosságot követett el, esetleg megöletett előkelő lovagokat. A negatív kampány ókori definíciójánál ma sem tudunk sokkal pontosabbat. Olvashatjuk Böhm Kornél új könyvében. A lejárató tevékenység végső célja az áldozat morális megsemmisítése, hitelességének aláásása, a közvélemény ellenehangolása és támogatóinak elbizonytalanítása. Ez pedig már a definíció mai kiegészítése. Böhm Kornél könyvének címe Karaktergyilkosság, lejáratás a gúnynévtől az álhírig. Rendkívül érdekes és fontos könyv ez, erről beszélgetünk most, kezdjük azzal, mi kell ahhoz, hogy a karaktergyilkosság sikeres legyen, és hogy az üzenet biztosan célba találjon.
Biztos recept nincsen rá, tehát olyan elképesztően biztos módszer, ami sikerre vezet, azt gondolom ez jó hír, szerencsére nincsen. Azt látjuk, hogy vannak olyan bizonyos összetevők, olyan részei a receptúrának, amik segítenek abban, hogy egy támadás a támadó fél oldaláról sikeresnek nyilvánítható legyen. Amit én látok, hogy a legfontosabb ilyen elem az, hogy valamiféle centrális, központi tulajdonságot célozzon meg az áldozat esetében, tehát valami olyan értéket kezdjen ki, amit ő egyébként képvisel, val, és ezáltal a hiteltelenítés az sikeresebb tud lenni. És még egy ilyen szempont lehet, egy jól kiválasztott kör, egy befogadói kör kell hozzá, hogy rezonáljon ez a fajta üzenet, hiszen ha másokhoz jut el, vagy nem jut el azokhoz, akit egyébként megcéloznának, akkor még a mondjuk így legjobban felépített támadás sem fog hatást kiváltani.
Volt valami konkrét kiváltó, hogy ezzel a témával kezdtél el foglalkozni? Mert azon gondolkodtam, hogy 10-15 évvel ezelőtt lehet, hogy ez egy keskenyebb könyv lett volna. Most azért a világban elég sok érdekesség van.
Ez abból a szempontból a kezemre játszott, hogy nyilván sok példát tudtam így feldolgozni, vagy beleírni a könyvbe, és ilyen módon valóban az oldalak száma is ezt meghálálja. Olyan értelemben áll hozzám közel ez a téma, hogy én a krízis kommunikációval, amivel régóta foglalkozom, és ebben a műsorban is beszélgettünk róla már jó pár évvel ezelőtt, mikor arról jelent meg egy könyvem, az nagyon közel áll ehhez a dologhoz. Tehát a karaktergyilkosság az egy személynek a márkáját, egy személynek a brandjét támadja meg, tehát ott van egy reputációs veszteség, és ilyen értelemben ez nagyon közel van az én olyan szakterületemhez, ami cégeknek, márkáknak a brand kríziséről, reputációs sérelméről szól. Tehát nem áll ez távol, ez azon belül egy még szűkebb, még keskenyebb zóna. És egyébként nagyon érdekes az, amit mondasz, hogy az elmúlt 10-15 évben ennek felfutása van. Ez a fogalom se nagyon régi, az esemény sor viszont igen.
Azon gondolkodtam, legalábbis amíg a könyv első kétharmadát olvastam, hogy ugye adsz megoldási lehetőségek, vagy megmutatod, hogy hogyan lehet fölkészülni, védekezni, revansot venni, és szerencsére van a végén erre tanácsod, de eszembe jutott, hogy ugye ma minden arról szól, hogy építsünk személyes brandet. És valószínűleg, aki ebben nagy erőfeszítéseket tesz, nem gondol bele, hogy mennyire sebezhetővé válik. A te könyved nagyon pontosan rávilágít erre. Tehát ha nem politikus, ha nem nagy vállalkozó cégvezető. Ezért ez iszonyú kiszolgáltatott. Teszi.
Ez egy nagyon pontos meglátás és egy nagyon pontos megfogalmazás. Aki ugye, és talán idézem is ezt az erdélyi mondás, hogy aki hegytetőre áll, az fújja a szél, ez ugye arra vonatkozik, hogy aki nagyon magasra kapaszkodik, vagy többen látják, vagy magasabbról látszódik, az több támadást fogja érni, és nyilván nagyobb kockázatnak teszi ki magát. Ezzel együtt én azt a következtetést nem szívesen vonnám le, hogy mondjuk a személyes márkaépítés, vagy a személyes reputációnak a felépítése, megmutatása az egy veszélyes, vagy nagyon rizikós dolog lenne. Ezek olyan kockázatok, amikkel együtt kell tudni valamilyen módon élni, tehát az szerintem nem egy pozitív út, ha az ember mondjuk azért meghúzza magát, vagy nem mutatja magát, nem mutatja a szakmai erényeit, mert tudja, hogy ebből adott esetben baja lehet, vagy támadás érheti, tehát nyilván inkább az óvatosság, az észnél levés, az egy tanácsolható dolog, meg a jeleknek a elég alapos figyelése, hogy időben észrevegyük, hogyha valami kockázatnak tesszük ki magunkat. Összességében az, hogy ha kevésbé legyünk láthatóak, mert akkor jobban támadhatóak vagyunk, az egy negatív irány lenne az én megközelítésemben.
Viszont jól értettem a könyvedből, hogy lehet erre készülni, hogy az ember esetleg karaktergyilkosság célpontja lehet. Tehát, hogy amit írsz, hogy nem érdemes fölfújni bizonyos tulajdonságokat, ami már nem védhető, mert nyilván abba fognak majd beletalálni. Vagy akár egy celebnek, egy influencernek, és egy politikusnak is lehetőleg az igazság közelében kéne maradni. Mert a személyes brandépítésénél óhatatlanul előfordul, hogy az ember bizonyos tulajdonságait erősebben hangsúlyozza, mert valahogy ki kéne tűnni a többiek közül, nem?
Ez pontosan így van. Ugye nagyon gyakran emlegetik, ez egy új szó, és nem is nagyon szerettem ezt az önazonosság kifejezést, ugye, hogy próbálj meg önazonosak lenni, vagy nem támadhatóvá válni, és ez tulajdonképpen az, amire utalsz, hogy az igazság közelében maradni sokkal jobban tetszik, mint az önazonosság, de kétségtelen arról van szó, hogy ha valaki olyan a nyilvános térben is, mint a magánéletben, olyan dolgokkal foglalkozik valójában, amit mutat magáról, akkor azért összességében kisebb támadási felületet ad, tehát magabiztosabb lehet abban a tekintetben, hogy amit ő képvisel, az bármilyen fórumon jön elő, az tartható és védhető marad.
Lehet példákat hozni, vagy esetleg úgy elkülöníteni, hogy mondjuk a karaktergyilkosság típusai és eszközei is akár, milyenek jellemzők ma leginkább, és mondjuk a történelemben milyenek voltak?
Én azt láttam, és engem ez nagyon meglepett, próbáltam a könyvben is hangsúlytenni erre, hogy a történelmi példák és a mai példák nyilván eszközhasználatokban sokban eltérhetnek, de ami meglepő az, hogy nagyon sok hasonlóság van, vagy nagyon sok átfedés van, tehát igazából a Pompeinél megmaradt választási plakátok, mert ugye ott konzerválódott számunkra egy elég releváns világ tulajdonképpen, nem mutatnak olyan nagyon nagy eltérést a graffitik, és akkor most eszközöket mondok, graffiti, plakát, átfirkálások, gúnyrajzoktól kezdve, nyilván az álhíreknek a terjesztése, vagy adott esetben ez egy viszonylag frissebb fogalom, a suttogó propaganda, tehát amikor valakiről olyan dolgokat terjesztenek, amik nem igazak, vagy nem feltétlenül igazak, vagy nem bizonyíthatók. Tehát igazából ezek a fajta eszközök megjelentek korábban is. A témaválasztás, ha azt mondjuk a szexuális orientáció, ami ma egy eléggé bevett támadási forma, régebben is volt ilyen, tehát az ókori Rómában, Görögországban, aztán a középkorban pláne, tehát maga a témaválasztás is nagyon hasonló tud lenni, nyilván más-más módokon jön elő, vagy más felületeken támadnak ezzel, de műfajilag azért ez lehet, hogy egy nagy megállapítás, de mi emberek azért nagyon sokat nem változtunk abban a tekintetben, hogy amire a közvélemény ugrik, az a korrupció, olyan típusú magánéleti botrányok, amik ugye nem vágnak egybe a közösségnek az elvárásaival, mentális állapotnak a elvitatása, vagy pedig annak az egészségügyi állapotnak a felhánytorgatása, és mondjuk még olyat például, hogy a családi környezet, ismerősöknek gazdagodása, magyarázhatatlan jóléte. Nagyon sok olyan példa van, ami ma is megtalálja a közéletet, és régebben is előfordult.
És érdekes, hogy ez a kor kérdés, hogy tapasztalatlan valaki, és az támadási felület.
Vagy hogy idős. Nem. Igen, tehát aki bármilyen értelme, ugye ez egy rossz, hogy kilóg a sorból, mert az, hogy valakinek mondjuk az életkora éppen mennyi, az nem a sorból való kilógás, de kétségtelen támadási felület tud lenni, és a könyvben hangsúlyos elem az is, hogy például az uralkodói házakban régebben a gyermekkorúság, meg a fiatalság az egy nagyon erős támadási felület volt, miközben ugye hát az öröklési sorrend az óhatatlanul hozta magával, hogy néha az ember fiatalon lett király, és nem időskorán.
Számomra azt hiszem ez volt a legdöbbenetesebb fejezet, amikor arról volt szó, hogy milyen típusai vannak a karaktergyilkosságnak, tehát a démonizálástól, az elhallgattatáson és elhallgatáson át egészen a nevetségessé tételig és a címkékig és a deheroizálásig, és hogy ahogy jönnek a példák, az ember így beazonosítja, hogy ja, tényleg, hát ez tényleg az volt.
És azt remélem, hogy a könyvet olvasva, vagy akik picit tanulmányozzák ezt a művet, amit írtam, azok számára sokkal előbb be fog villanni egy-egy hírnél, amikor olvasnak valamilyen támadást, egyszerűen be lehet kategorizálni, én erre tettem kísérletet, és el lehet tenni valamilyen polcra azt az adott támadást, hogy igen, ezt az illetőt most ezzel támadják, ez mondjuk a mentális állapotnak az elvitatása, és volt már erre példa ekkor és ekkor, tehát én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen kategorizálás, vagy enciklopédikus tárgyalása annak, hogy jobban el tudjunk igazodni ebben a világban.
És annak az igazságtartalmának a megvizsgálásában is? Tehát, hogy a kritikai gondolkodásban, és sok szó esik manapság arról, hogy hogyan lehetne ránevelni a befogadót, hogy egyszerűen a forrás elemzéssel, az információk igazságtartalmának a megvizsgálásával, vagy összevetésével bizonyos korábbi információkkal, hogy hogyan tudná ezt korrektül kezelni. És van egy ilyen üzenete a könyvednek, vagy hát nyilván ez egy rátanítása az olvasónak erre.
Egy kísérlet rá. A kritikai gondolkozás szerintem minden területen elképesztő fontos. Tehát nyilván, hogyha, és az előbb arról beszéltem, hogy meg kell próbálni tájékozódni a világban, tehát a híreket, a közéletet olyan szemüvegen keresztül vizsgálni, hogy megpróbáljuk összevetni akár a személyes tapasztalatainkkal, akár a forrással, ahogy említett forráselemzéssel, ezek valóban kulcsfontosságú dolgok. A karaktergyilkosság esetében is pont a sikerességéről, meg a kudarcáról beszélgettünk a legelején, ott viszont azt is látjuk, hogy ezek nagyon sokszor hitkérdések, hitbizomány kérdések, tehát ha valamilyen szereplő iránt mondjuk nagyon nagy a közszeretet, vagy egy nagyon komoly rajongótábor van, ez a celebek esetében is tetten érhető, politikusok esetében még inkább, akkor ez a fajta kritikus gondolkozás, vagy a forrásvizsgálat hátrébb szorul az emberek életében, és pusztán az a tény, hogy ő annak az embernek, vagy annak a brandnek, ő mindent elhisz, elfogad, vagy mondhatjuk az ellenoldalát is, bármit is mond, úgyis ellenszembes lesz, és nem fogadja el, azért ezekbe a hitbizományokba próbálja beilleszteni a rajongótábor, az elfogult rajongótábor a beérkező információkat.
Van határa a lejáratás területén? Van egy ilyen kimondott, nem tudom, erkölcsi norma, hogy jó, eddig és nem tovább?
Kimondott határ biztos, hogy nincsen. Erkölcsi határ talán egy-egy tabu még van. Egyre kevesebb, én azt gondolom, hogy itt a célhoz vezéreltség, és ugye ezt is sugallja a könyv, és az első, nem a megoldásokról szóló része még, hogy ugye nem a fair play díjért küzdenek a szereplők, hanem a győzelemért, és politikában is, de sportban, kultúrában ugye nagyon sok példát próbálok ezekre hozni, tehát igazából annyira a cél szentesíti az eszközt egy kiélezett küzdelemben, hogy viszonylag kevés tabu marad. Még egy gondolat viszont ehhez, hogy ami egy jól működő módszer lehet, amikor egyébként küzdő felek mondjuk valamiféle etikai kódexhez vagy szabályrendszerhez tartják magukat. A választások előtt is sok helyen, sokszor nálunk is volt már rá példa, kötnek akár az ellenfelek is egy olyan etikai együttműködési vagy norma megállapodást, amit egyébként akkor nem lépnek át magukra nézve kötelezőnek fogadnak el, és nyilván nem akarok álnaív lenni, de ezek a fajta ilyen megállapodások, vagy akár kimondott, megírt anyagok tudnak egyfajta ilyen vörös zászlókat jelenteni, hogy hol vannak ezek a határok, amiket kérdezel.
Az amerikai politikából is rengeteg példa van Trump-val kapcsolatban, de másokkal is, és most eszembe jutott akár az is, hogy amikor egy hamis támogatói csoport jelenik meg, tényleg ezek a kategóriák most már ott lesznek az ember fejében, és be tudja ezekbe a kis fakokba húzni, hogy na, akkor ez most az.
Ugye ezt az angol nagyon jó pofán mondja, ez a guilt by association, tehát önmagában attól bűnösnek hisznek valakit, hogy együtt emlegetnek egy olyan figurával, aki nem népszerű, tehát valaki népszerűtlenebbel járatnak le valakit, hogy őt támogatja, tehát hogy erre is látunk példákat, de hogy akkor picit ugorjunk a történelemben, ilyet is láttunk a ókori, azt hiszem római választáson volt, hogy szavazzál XY-ra, az összes álmatagőt választja, vagy az összes ilyen málészájőt választja. Tehát, hogy itt is ugyanez a guild by association, tehát aki őre szavaznak, azok ilyen málészájok, ergo, ha nem akarsz ebbe a csoportba tartozni, akkor nyilván te nem fogsz rászavazni. Ez egy nagyon hasonló eljárás 2000 évvel, vagy 1700 évvel korábbról. Az emberi kreativitás az nagyon meglepő nekem sokszor, és például olyan példát azok, amikor egy képeslapot küldtek a választópolgároknak egy amerikai szenátornak a nevében, aki üdvözletét küldte valamelyik nagyon drága luxus szigetről, ahol éppen nyaralt, nyilván nem ő adta fel ezt a képeslapot, de a fotónő szerepelt, és azt mondta, hogy hát nagyon jó nyaralást kívánok a kedves választópolgároknak. Ez egy kreatív vagy érdekes megoldás például arra, amikor valakit ugye az ő nevében kellemetlen helyzetbe hoznak. De egy izgalmas vagy gonoszka példa az is, amikor valaki, aki szintén egy másik amerikai szenátor nevében egy lemezt állítottak össze azzal a címszóval, hogy ezek az ő kedvenc dalai, és csupa olyan dalt állítottak össze, aminek a címe az valamilyen módon reflektált az ő bal lépéseire vagy hibáira. Kreatív, jópofa megoldások is vannak. Nyilván most olyanokat mondtam, amik nem a legaljasabbak, vagy nem olyanok, amik egy hosszú távra megbélyegzik az embert, hanem a fricskák is ide tartoznak.
Nézzük a védekezés technikáit, mert az is hihetetlenül érdekes, különösen szervezeti szinten szerintem, hogy ki tudja megvédeni, vagy hogyan lehet fölkészülni akár egy cégvezetőnek, hogyan lehet kiszűrni akár a támadókat, ez szerintem nagyon fontos.
Azt szeretném hinni, hogy lehet védekezni, hogy van eszköztára az embernek, hogy tegyen valamit, ahogy a műsor legelején beszélgettünk róla, nincsen sikerrecept arra, hogy egy karaktergyilkosság működjön, arra sincsen sajnos sikerrecept, hogy biztosan ki lehessen védeni. Ami biztosan segít, az az informáltság. Tehát, hogyha időben észleli valaki ezeket a jeleket, vagy érzékel olyan stratégiát, ami az ő lejáratására irányulhat, és ha már eszközt kell nézni, akkor mondjuk van ez a social listeningnek nevezett eljárás, nem jelent nagyon más, mint a közösségi médiának egy ilyen szoftveres figyelése, tehát az ember a saját nevét rossz kontextusban látja egyre többször felbukkanni, akkor érdemes gyanút fogni, hogy itt valami készül. Ez például egy ilyen előrejelzési lehetőségnek a vizsgálata. És nyilván érdemes minden döntésnél, minden döntés előtt egyfajta ilyen kockázatelemzést végig gondolni, tehát hogy ne adjunk területet annak, hogy támadás érhessen. Ha már megtörtént a támadás, akkor én szerintem is azt látom, hogy a legerősebb védekezési forma, hogyha van egy olyan támogatói kör, egy támogatói réteg, aki ilyenkor kiáll mellettünk. Beszéltünk arról, hogy a celebeknek vagy a politikusoknak is van egyfajta ilyen olyan háttere, egy nagyon széles bázis, akik hisznek bennük tűzön vizen át, hogyha az ő megbontásuk vagy az ő elbizonytalanításuk nem sikerül, mondom máshogy, hogyha ők kellő határozottsággal kiállnak a védencük mellett, akkor az az egyik leghatékonyabb védekezési mód.
Mennyit foglalkoztál azzal, hogy ezek a karaktergyilkosságok általában, tehát a politikusok, uralkodók, tudósok ellen, hogy mennyire voltak eredményesek?
Nyilván olyan értelemben arányszámot, tudom, hogy nem erre kérdezed, nem akarom sarkítani a felvetést, hogy hányszor sikerül és hányszor nem. Azért nehéz ezen gondolkodni, mert ugye néha tudjuk kijelenteni, hogy valami egyértelműen így sikerült, vagy úgy sikerült, vagy ez lett a vége, de nem lehet minden esetben azt megállapítani, hogy az adott illető, ahogy az életét vagy karrierjét folytatta, az milyen mértékben volt köszönhető ennek a támadásnak. De még sokkal inkább azt gondolom, hogy amikor ezekről a példákról beszélgetünk, akkor mindig ismert embereknek az ismert példáit mondjuk. De ahogy ugye szerepel is picit a munkahelyi környezetet is érintettük, vagy legalábbis az üzleti vezetőket, vállalatvezetőket, nagyon sokszor a mindennapokban munkahelyen is érzékelhetünk kigolyózást, összebeszélést, valaki mögött bojkottálják valamelyik projektjét, és akkor ez az én fogalmam szerint ez beletartozik a karaktergyilkosságba, magyarán nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy az ember ilyen adokkapokba belecsöppenjen, és ilyen módon nagyon nehéz azt már megítélni, hogy valaki eljön egy munkahelyről, mert mondjuk kigolyózzák, akkor ez egy sikeres karaktergyilkosság volt, de ha meg nem jön el, vagy ott előreléptetik, akkor meg nem volt sikeres. Nagyon vékony ez a jég, ahol ezt ki lehet jelenteni. Ami egy érdekes megközelítés, ugye ez a emlékezetbüntetés, vagy emlékbüntetés, az amikor valakinek a halála után vitatják el azokat az érdemeket, amiket megszerzett, vagy pedig megpróbálják elérni, hogy az ő mondjuk még életben lévő támogatói ne tudjanak szervezkedni, vagy újra összeállni. Tehát amikor a karaktergyilkosság egy már elhunyt szemét érint, az még egy ilyen trükkösebb, de egyébként nagyon valós eseménysor.
Böhm Kornéllal beszélgettünk, könyvének címe Karaktergyilkosság, lejáratás a Gúnynévtől az Álhírig. A kötet a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.